meg a mennyei atyám, Úr Jézus Krisztus szent nevében állunk előtted. Hálásak vagyunk, Uram, azért az alkalomért, a jelenlétedért, Uram. Köszönjük, hogy a tiéd vagyunk. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon is tanítasz bennünket. Hogy az a drága szellemed által az nekünk, Uram, megértést, kijelentést, növekedést, mert a növekedés Istene vagy. Megerősítesz bennünket, Uram, a te igéd által. Köszönjük, Uram, a te igédet, ami gyümölcsöt terem az életünkben, ami megerősít minket, ami elváltoztat bennünket. Hálásak vagyunk, Uram, a te igédért, a te szellemedért. Köszönjük, hogy a nagyobb bennünk van, hogy mindenkor vezet bennünket, tanít bennünket, mindenkor bölcsességet ad nekünk, hogy eszünkbe jutatja mindazt, Uram, amit te mondtál nékünk. Köszönjük neked, Uram. Köszönjük a Szent Szellemedet, köszönjük az új életünket, köszönjük ezt az új győztes életet, köszönjük, Uram, a te békességedet. Áldunk téged, Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, hogy megváltottak lehetünk, hogy a te kegyelmedet kiárasztottad ránk a Krisztusban, hogy a te szereteteddel megragadtál bennünket, és szeretettel kivontad a mi lelkünket a pusztulásnak verméből. Megmostál, megtisztítottál és megdicsőítettél bennünket. A tiédnek neveztél minket. Igazak vagyunk te előtted, Atyám, mert a Jézus Krisztus bűnné tetted, hogy mi igazakká lehessünk az ő megváltása által. Köszönjük, Atyám, a Jézus szent nevében dicsérünk és magasztalunk téged. Hálával teljes a szívünk. Nálad nélkül, Atyám, senkit nem lennénk. Nálad nélkül, Atyám, a pokol felé tartanánk. De megmentettél bennünket, elválasztottad a sötétséget a világosságtól már a teremtéskor, és elválasztottál bennünket a sötétségtől, és világosság fiaivá tettél bennünket, és a te drága fiad által kihoztál minket a sötétség hatalma alól. Köszönjük, Uram, a jóságodat, dicsőséget és hálát adunk neked a drága Jézus szent nevében örökkön örökké. Amen. Dicsőség az Úrnak. Amen. Áldott az Úr neve. Itt van az Úr. Amen. És tanítani is fog bennünket. Egyetlen egy dologra van szükség, hogy halló fülünk legyen, nyitott szívünk legyen, és meghalljuk, és befogadjuk, és meg is cselekedjük azt, amit az Úr tanít nekünk. Áldott legyen ezért az ő neve. Miről lesz szó? Tudjátok, nagyon sokszor én szeretek a győzelemről és a hitről szólni. Kinek melyik oldala, ami erőteljesebb van, aki, ugye Wigglesworth a hitapostola volt. Kik miről szeretnek jobban prédikálni? Én többnyire a hétköznapi életben, hogy hogyan tudjuk használni Isten igéjét, és hogyan tudunk járni. Mert Jézus Krisztus egy életet hozott nekünk. Tehát Jézus Krisztus nem annyit hozott, hogy bemehetünk majd a mennybe, és az ottani életünk, hanem itt a földön hogyan kell élni az ige szerint. Itt a földön hogyan tudunk mi úgy járni, hogy az ő dicsősége ott legyen az életünkön, és igazi győzelmeket tudjunk megélni. Tehát én nagyon szeretem a hitet. Én belőlem nagyon sokszor a hit jön ki, még hogyha akárhonnan indulunk is el, de a vége az a hit lesz, és a gyakorlati életet szólni, ami azt jelenti, hogy én is, ahogy megéltem az igét, és ahogy megélem, és ahogy meg fogom élni a mindennapjaimba, ezt kell mindannyiunknak megtanulni. Ugye ez egy út, ez az út, Jézus Krisztus az út, és ugye az út az, ami az életünk, ugye halad az életünk ezen az úton. Hát az ige az nem egy olvasmány a számunkra pusztán, annál sokkal több. Egy olyan olvasmány, ami megelevenít bennünket, megújít, megerősít, változtat bennünket, gyümölcsözővé tesz bennünket, és ezen az úton végig vezet bennünket. Amen. És amikor a győzelmekről, vagy akár a hitről is szólok, én tudom, hogy sokan megtapasztaltátok már a győzelmeket. Lehet meggyógyultál valamiből, lehet nehéz helyzetben voltál, és ott megtapasztaltad a győzelmet, lehet, hogy kísértések alatt, megpróbáltatás alatt voltál, és ott megtapasztaltad a győzelmet, és amikor hallod ezekről az igéket, akkor azt mondod, hogy igen és amen. Halleluja, dicsőség Istennek, Krisztusban van győzelmünk. Amen. És lehet van olyan, aki nem igazán tapasztalta meg még a győzelmeket, és még hogyha hallja is ezeket az igéket, ezeket a prédikációkat, azon gondolkodik, hogy az ő élete nem sokat változott. hogy mielőtt megismerte volna az Urat, akkor is mindig vesztesen jött ki a dolgokból. Azt gondolja talán, hogy igazán az a gondjaimmal nem tudok megbirkózni. Igazán önmagamat sem tudom megváltoztatni, de nem is nekünk kell lesz megtenni. Az ige és a Szent Szellem elvégzi. Nem tudom legyőzni a hibáimat. Nem tudom legyőzni az előttem levő akadályokat. Mindig is vesztes voltam, és most a Krisztusban is mindig is vesztes vagyok. Mindig mindenből én jövök ki rosszul. Vannak ilyen típusú emberek? Vannak. Vannak, de ez egy hozzáállás, hogy megszoktam már azt, hogy én úgyis mindig a vesztes vagyok. És hogyha ilyen valakinek a hozzáállása, akár közületek, akár bárki másnak, hogy még mindig csak azt tapasztaltad meg, hogy vesztes voltál, mindig vesztes voltál, akkor azt javaslom, hogy gondolkodj el azon, hogy akkor mi értelme kereszténynek lenni, hogyha most is ugyanolyan vesztes életet kell élni, mint előtte. Igaz? Akkor mi értelme lenne? Akkor mi a különbség, ha az életem most is ugyanolyan nehéz, ha most is ugyanannyi bukdácsolásból áll, és most is mindig a kudarcból áll, akkor mi értelme annak, hogy keresztény legyek, igaz? Ezen érdemes elgondolkodni. Vagy érdemes azon is elgondolkodni, hogy akkor amit a Krisztus tett, az mit ér vajon? Ha ugyanazt a nehéz életet kell élnem, és ugyanúgy csak egyik gödörből a másikba, és éppen hogy csak átvészelem a hétköznapjaimat, akkor mit ér az életembe az, amit a Krisztus tett? Akkor ez olyan, mint hogyha a Krisztus, amit megtett, semmit sem érne, tehát nem lenne hatással a mi életünkre, igaz? A Krisztus valóságos, a Jézus él, ő a kereszten fent volt, ő a mi helyettesünk volt, ő bűnné lett, mi igazakká lettünk, amen, dicsőség Istennek, és győztesek vagyunk ő benne. Amen. Új élet. Ímé újjá lett minden. Tehát, hogyha ugyanúgy folyik az életem, a mindennapjaim, és ugyanúgy a kudarc és a kudarc, akkor valahogyan az én életemben nem tudtam ezt még elfogadni, akkor az én életemben gyakorlatilag, akkor odaírom, hogy a Krisztus mit tett, akkor mellette írhatnék egy nullát. Nem szabad leértékelnünk, amit a Krisztus tett. A Krisztus, amit tett, az csillagos ötös a mi életünkben. Ott kell megmutatkozni, a csillagos ötösnek kell lenni. Írhatsz oda százast is. Az a lényeg, hogy az nem nulla. A legcsodálatosabb dolog volt a Földön, amikor a Krisztus elvégezte a mi megváltásunkat. Voltak csodák, vannak csodák, lesznek csodák, de amit a Krisztus tett, az mindennek fölötte van, mert ebből ez alapján jöhet elő az összes többi csoda. Az, hogy valaki meggyógyul, az, hogy valaki ezeket a győzelmeket megélje, az, hogy hitben tudjunk járni, hogy az Úr asztalt terített nekem az én ellenségeim előtt, ez mind ebből fakad. Ha az mellé nullát írok, és az én életemre úgy gondolom, hogy nincsen hatással, amit a Krisztus tett, akkor annak a gyümölcsei se tudnak megjelenni az én életemben. Amen. Ha az nekem nem hoz semmit az életemben, akkor meggyógyulni se tudok, mert az onnan fakad, amit a Krisztus tett. Amikor ő elvitte a betegségeimet, onnantól joggal enyém a gyógyulás. Amikor ő elvitte a fájdalmaimat, onnantól én élhetek a fájdalmak és a betegségek nélkül, és ez Istennek az igazsága. Amen. És akkor ezeken érdemes elgondolkodni, hogy miért vagyok akkor keresztény, ha nincs változás. Igaz? Hogy akkor jól állok-e hozzá ezekhez a dolgokhoz? Jól értékelem-e azt, amit a Krisztus megtett? Amen. Dicsőség az Úrnak. Akkor az új teremtés sem érne semmit, akkor hiába való, hogy az Atya újjászült bennünket. Ezeknek mindnek értékesnek kell lenni, és meg kell mutatkozni az életünkben. Amen. Így van? Így van. Így van. Jézus Krisztus mit mondott? Azt, hogy több, mint győztes vagy. Tehát el kell gondolkodni ezen a három dolgon, hogy akkor mi különbség van, hogy valaki keresztény vagy nem keresztény. Mi értelme kereszténynek lenni? Mit ér az én életemben az, amit a Krisztus tett? És ér-e valamit az, hogy én új teremtés lettem? Ha ezeken elgondolkodunk, akkor azt kell mondjuk, hogy igen, ezeknek meg kell mutatkozni az életemben. Az én elképzelésem a téves, és az én kudarcaim nincsenek joggal az én életemben. Az én életemben a Krisztus az Úr, és az, amit ő hozott nekem. Amen. És ő azt mondta, hogy több, mint győztes vagyok, akkor a hiba nálam van. Akkor nekem kell változtatni. Akkor nekem kell elfoglalni a helyemet, mert az írás szerint együtt ülök ővel a trónon. Amen. Dicsőség Istennek, és beszélnünk kell erről. Jó? Nagyon komoly leszek ma, beszélnünk kell erről. Beszélnünk kell a győzelemről, beszélni kell arról, hogy mit hozott neked a Krisztus, És hogy azt a győzelmet, ha eddig nem tudtad megélni, akkor adok ehhez még egy kis segítséget, nem én, hanem az Úr és az ő igéje. Amen. Nagyon jól tudjátok, hogy a hit és a kitartó hit, a célig való hit, az győzelembe kell, hogy érkezzen. Az egyszerűen át fog menni a szalagon, és átszakítja a szalagot, és a célszalagnál, aki belép, az győztes. Amen. Az győztes. Na most a hited és a kitartó, a kitartásod, az állhatatosságod mellé, hogyha az igéket alaposan megnézzük, társul még valami, ami kulcsa a győzelemnek. És ez a hálaadó szív. És beszélnünk kell erről. Nem csak a hitünkben kell megerősödni, nem csak kitartónak kell lenni. Meg fogjuk nézni, az igék még valamire kitérnek, és nagyon határozottan rámutatnak arra, hogy a győzelemhez egy fontos, fontos kulcs a hálaadó szív. Amen. És hálaadó szívűek, hálás szívűeknek kell, hogy legyünk. Dicsőség az Úrnak. Ellapozunk az 1 Tesszalonika 5. A 18-as lesz igazán, de elolvassuk a 16-ostól, jó? Ugye azt mondja, tehát 1 Tesszalonika 5.16-tól, mindig örüljetek, amen, szüntelen imádkozzatok, és most jön a 18-as, minden körülmények között adjatok hálát Istennek, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban. Amen. Krisztus Jézusban vagyunk? Amen. Ugye sokszor azért imádkoznak a keresztények, hogy mi lehet Isten akarata. Itt van Istennek egy akarata, azt mondja, hogy mindenkor, amen, minden körülmények között adjatok hálát Istennek. Ez az ő akarata. Jó körülmények között, amikor jól mennek a dolgaink? Is. Minden körülmények között adjatok hálát, amen, az Istennek, a Krisztus Jézusban, ez az ő akarata. Látjátok, itt van a hálás szív, hogy mi igazán Isten felé fordulva hitemberek, a hitistennek a hitgyermekei, mindegy, hogy milyen körülmények között vagyunk, a mi középpontunkban Isten van. És ő felé fordulunk mindenkor hálás szívvel. Amen. Mindenkor adjatok hálát. Nem csak akkor, amikor fent vagyunk, nem csak akkor, amikor minden rózsaszín, egyébként mi mindig fent vagyunk, mondtam nektek, nem vagyunk jó-jó keresztények. Az, hogy a körülmények hogy néznek ki, attól mi fent vagyunk. És ezt meg kell tanulnunk. Nem úgy vagyunk a trónra elhelyezve, az Efézusi levélben az a lap, az az oldal, az az ige nem mozgatható. Hogy egyik héten azt olvasnánk benne, hogy együtt ültettetek a Krisztussal, másik héten meg azt olvasnánk, hogy a Krisztus most ott ültete, nem. Az az ige örök és állandó. És Isten beszéde nem változik. Bármilyenek a körülmények, mi együtt ülünk a Krisztussal, és a Krisztus Jézusban az illik hozzánk, hogy bármilyenek a körülményeink, mindenkor hálásak legyünk Istennek. Amen. Tudjátok, nekem is néha úgy tűnnek dolgok, valamiért hitben vagyok, és teljesen az ellenkezőjének néz ki minden. Vagy éppen nem az sikerül, amit én gondoltam. Akkor is hálát adok Istennek, és megköszönöm. Arra gondolok ilyenkor, hogy Isten biztos valami jobban dolgozik. Biztos valami jobbat fog előhozni. És akkor is hálát adok neki. Ha valami nem úgy néz ki, sőt az ellenkezője történik, mint amire én gondoltam, hálát adok Istennek. Amen. Mert ő dolgozik. Azt, hogy a dolgok mikor, hogy néznek ki, tudjátok jól az igéből, hogy ideig, óráig valók a látható dolgok. Én azonban a hitisten hitgyermekeként szüntelen hálával vagyok Isten felé. Mert tudom, hogy mindent a javamra fordít. Amen. Dicsőség az Úrnak. Efézus 5.20-ra menjünk. Most itt az elején megnézzünk 2-3 igét, és aztán megtanuljuk, hogy hogyan hat ez az életünkre, hogyha ezzel a hálás szívvel járunk hitben. Amen. Efézus 5.20 azt mondja, Urunk Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig mindenért Istennek az Atyának. Ez szinte ugyanaz, igaz? Majdnem szó szerint, de tartalmában teljesen ugyanaz. Efézusi levélben szintén ezt találjuk, hogy Urunk Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig mindenért Istennek az Atyának. Megint feltehetném a kérdést, hogy csak amikor jó kedvünk van, csak amikor jól érezzük magukat, csak amikor mindent úgy találunk, hogy a mi kedvünk szerint való, az írás azt mondja, hogy mindig adjatok hálát az Atyának. Amen. Ez ugye már kettő bizonyság, de Kolosse 3.17-re is ellapozunk. Meg kell tanulnunk, hogy mi illik hozzánk. Hálaadás mindig, mindenkor. Kolosse 3:17, akármit tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és általa adjatok szüntelen hálát Istennek az Atyának. Amen. Kétszer azt olvassuk, hogy mindenkor mindenért, itt meg azt olvastuk, hogy szüntelen. A szüntelen az azt jelenti, hogy folyamatos. A mi keresztény életünk az nem csak hitben járó élet, hanem egy szüntelen hálaadásban levő élet. Hitben és hálaadásban vagyunk. Együtt. Együtt, mind a kettő. Amen. Dicsőség Istennek. Látjátok, hogy az ige mit mond? Új szövetségi igékhez lapoztunk oda, levelekhez, apostoli levelekhez, ami kimondottan nekünk szólnak, és egyértelműen azt mondják, hogy szüntelen, mindenkor, mindenért hálát adjunk az Atyának a Jézus Krisztus nevében. Ez az ő akarata, és majd meg fogjuk látni, hogy miért akarja ő ezt, hogy megtanuljuk ezt a hálát, ezt a szívből fakadó hálót, és hálát, milyen hálót? Hálát. Lehet, hogy ma egy háló megfog bennünket, és az a háló az lesz, hogy szüntelen hálát adjatok. Amen. Dicsőség az Úrnak. És valamit tudni kell az, hogy az alázatból fakad igazán ez a fajta hála. Ez a szívből fakadó hála. Ez az alázatból fog fakadni. Ez az alázatnak egy gyümölcse. Mire gondolok ilyenkor, hogy ami vagyok, amim van, az mind Istennek a jóságából és a kegyelméből van. Mindaz, ami beteljesedik az életemben. Mindaz, amiért hitben tényleg ott állok előtte. És mindegy, hogy gyorsan jön ez a dolog, vagy lassabban jön, de mindaz, ami előjön. Az, hogy nem a pokol fogjai vagyunk már, hanem Isten országának a polgárai. Az, hogy nem távolvalók, hanem közellévők vagyunk. Amen. Az, hogy gyermekek vagyunk. Az mind Istennek a jósága. Az, hogy ő mindennel megajándékozott bennünket a Krisztusban. Az, hogy ebből mennyi jött eddig elő, az egy dolog. De az, hogy ő mit tett, az az ő jósága, és az ő kegyelme, és az ő szeretete. Amen. Tehát, mire tudok én nézni? Ó, milyen csodásan irányítom az életemet. Mindenem megvan. Nem. Arra, hogy Isten megáldott, és mindent biztosított a számomra. A te számodra és mindannyiunk számára a Krisztusban. Amen. És ezzel kell, hogy tisztában legyünk, ugye milyen az a magában bízó ember, ugye aki büszke, aki ezt nem ismeri fel, az nem képes erre a szívből jövő hálára. Miért nem képes rá? Emlékeztek, hogy a farizeusok órákat tudtak imádkozni fennhangon. És ez mi volt Jézus Krisztus szerint igazán egy magamutogatás? Azt mondja, hogy ezzel el is nyerték az ő jutalmukat. Ugyanígy fenn lehet állni, és lehet nagyon hálásnak lenni. Az a szó jutott erről nekem eszembe otthon, hogy ezeket az igéket elém hozta az Úr, hogy ilyen kamu hálaadás, ez mint az a kamu imádság, hogy felálltak és órákig imádkoztak, de Jézus azt mondta, hogy ez értéktelen, mert igazán nem az Atya és a közöttük való közösségről is nem az imádságról szólt ez, hanem arról, hogy önmagukat mutogassák, hogy látod én, hogy tudok imádkozni? Látod én, mennyit tudok imádkozni? Ez nem szívből jött. És ugyanígy lehet a hálaadás is, egy ilyen, nézd én, milyen hálás vagyok, nézd, látod, mennyit imádkozom, mennyi hálát adok, micsoda nagyszerű gyermeke vagyok Istennek. Ha ezek nem szívből valók, akkor Jézus ezt maga mutogatásnak nevezte. Amen. Nekünk azonban, hogyha bejut a szívünkbe és az értelmünk, hogy Isten nélkül semmi vagyok, akkor ezből az alázatból fakadó hálaadás, ez szívből jövő lesz. Amikor igazán megértjük azt, hogy amikor fel fog nyílni ez az ajtó, és nekem be kell menni valahová, ez nem a pokol ajtaja lesz. Mert azt Jézus becsukta, és a mennyajtaját megnyitotta előttem. És akkor tudja az ember, hogy Isten nélkül semmi vagyok. És akkor ott van a szívből jövő hála. És ez a hála ott kell, hogy legyen mindenkor, mert mit olvastunk? Mindenkor szüntelen adjatok hálát az Istennek, az Atyának, a Jézus Krisztus által. Amen. Tehát amikor reggel felkelek, akkor hálát adok. Ezt régen nagyon sokszor mondtam nektek, de mostanában más irányú prédikációk voltak. Este, amikor kimegyek, én nagyon szeretem nézni a csillagokat. A kedvenc csillagképem az Orion. Nagyon szeretem nézni, és mindig az jut eszembe, hogy milyen csodálatos, amit Isten alkotott. És megáll. És így áll, és tökéletes. És arról is Isten jut eszembe. Amen. Amikor bármerre járok, Tudjátok, hogy milyen a világ, az ördög benne jön, megy. Van, hogy hosszabb útra megyek. Az utakon, higgyétek el, lehet találkozni sok olyan emberrel, hogy azt mondod, hogy ajajaj, oda sok ima ráférne. És mindig hazaérek épségben, akkor mindig azt mondom, hogy köszönöm, Uram, ez a te kegyelmed. Ez a te kegyelmed. Az, hogy mindig, minden napon, így éppen este hálát adok, megőrzött engem, megőrzött benneteket, minden nap ezért hálát adok, megőrizte a családtagjaimat épségben és egészségben. Minden este ezért hálát adok, mert Uram, ez nélküled nem így lett volna. És meg kell tanulnunk ilyen lelkülettel lenni, hogy ez annyira természetes, ez egyszerűen belülről kifolyik, nem ugyan, hogy elkezdek imádkozni, és mit is kellene még imádkoznom, mit hagytam ki ma? Ó, valamit még kellene, mert valamiről, olvastam a Bibliába, tudom, valami, hálaadás, megvan, hálaadás, az kellene még. Ez nem az. Ami belülről így kifolyik belőled, nem is kell gondolkodni. De ha ezt megértjük, hogy Isten nélkül semmik vagyunk, akkor ez ki fog folyni. Ez ahogy felébredsz, kijön belőled, este így tudod letenni a fejedet, napközben többször kijön belőled. Lehet, hogy semmi olyan okod nincsen, hogy most mit is köszönsz meg, csak úgy egyszerűen kijön belőled. Mert teljes vagy ezzel. Mert pontosan tudod, hogy mit tett Isten, pontosan tudod, hogy kivé tett, és ki lennél ő nélküle. Amen. És nem önmagadba bizakodsz, hanem ő benne van a bizodalmad. Dicsőség Istennek. Amen. Ellapozunk a Zsoltárok könyvére, a 8. Zsoltárra, és el fogjuk olvasni a 3-as igétől a 9-esig. Háladáshoz fogunk mindenképpen, látjátok, arrafelé mennek az igék, de igazán az alázatból tudunk elindulni, hogy ez a háladás, ez a szívből jövő hála legyen, ami meg tudja érinteni Istennek és a szívét. 8. Zsoltár és a 3-as igéjétől olvasom, ugye? Azt mondtam, igen. Azt mondja itt az írás, hogy mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Amen. Ugye, így van, ezt is mi látjuk minden napon. Nem változott a dolog. A zsoltáros akkor fölnézett pár ezer évvel ezelőtt, és ugyanazt látta, amit mi ma, hogyha fölnézünk, látjuk. Azt mondja tovább, hogy micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Urrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Amen. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait, és a tengerhalait, mindent, ami a tengerösvényein jár. Mi Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön. Amen. Ugye elolvassuk ezt a Zsoltárt, és ezért picit megállunk itt. Ugye itt, ahol azt mondta az ige, hogy micsoda az ember, hogy megemlékezzen róla, az embernek fia, hogy gondod van rá. Ez a gondod van rá, ez azt jelenti, hogy meglátogat, hiányzol, utána néz, felügyel. És ez nagyon fontos, ezt meg fogjuk jegyezni. Isten, ugye, hogy gondot visel ránk, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy te azt gondolod, hogy Isten most nem is törődik én velem. Vagy Isten megfeledkezett rólam. Az ige azt mondja, hogy ő meglátogat, hiányzol neki, utánad néz, és felügyel téged. Amen. Dicsőség Istennek. És egy kicsit alaposabban megnézzük, hogy milyen képet mutat ez a Zsoltár. Ugye először arról szól, hogy amikor felnézek az égre, hogy ímé mit látok. Látom az egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Ezt látom. Felnézett a Zsoltár, és azt mondja, hogy látom ezt a hatalmas mindenséget. Látom az univerzumot. Ez olyan hatalmas, olyan tökéletes és annyira gyönyörű, ez tükrözi Istennek a hatalmasságát. Tükrözi Istennek a dicsőségét. Amen. Hatalmas, vége láthatatlan. Emberi szem nem látja végig. Egyre korszerűbb távcsövek vannak, és akkor látjátok, felfedeznek újabb galaxisokat, egyre messzebben látnak, de a végéig soha nem látnak el. Mindig egy kicsivel messzebb látnak. Isten hatalmasságát visszatükrözi az univerzum, a mindenség, az ő teremtése. Amen. Ezt látta a Zsoltáros, és ezt látjuk mi is. És ezt erősíti meg igazán a tudomány is. Vége láthatatlan. Hatalmas, mint ahogy az Isten is hatalmas. Amen. És akkor ugye, hogyha az emberre nézünk, akkor ugye az ember az, mint egy porszem jelenik meg sokszor sok helyen, eltörpül a teremtés hatalmassága mellett. Apró, picinke, szinte észrevehetetlen. Ugye, ha kettőt összevetjük, akkor joggal mondja a Zsoltáros, hogy micsoda az ember, hogy gondod van rá. Hát az univerzum vége láthatatlan. Megmérhetetlen. És ott van a porszem ezzel szemben. És micsoda ő, hogy neked gondod van rá. Ugye, hogyha így mérnénk a méretekbe, hát akkor az ember igazán láthatatlan ebbe a hatalmas ilyen méreteket, amiket itt számolhatnánk, hogy mekkora a világ mindenség, akkor az ember igazán mérhetetlen benne. Nem számottevő, szinte láthatatlan, szinte semmi. De Isten nem így gondolja. Isten egyáltalán nem így gondolkodik erről, nem így látja. Az ember az ő szívének a dobbanása. Amikor az emberben lehelte az ő életét, akkor megdobbant az embernek a szíve. Istennek a szeretete hívta életre az embert. Tehát az a hatalmas, csodás univerzum bármekkora is. Az ember pedig aprócska mellette. De mégis az ember az, akiben ott van Istennek a szíve dobbanása. Mégis az ember az, aki Isten szeretete által jött elő az életre. Az az aprócska ember, aki így aprónak tűnik a méreteket nézve, de Isten szívének ott van a középpontjában. Amen. És tudjátok, amikor ezen elgondolkodunk, akkor értjük meg az alázatot. Akkor értjük meg azt, hogy micsoda csodás ez, amit Isten tett velünk. Hogy ő hogyan tekint ránk. Hogyan néz ő mi ránk. Mégis mi vagyunk neki a legértékesebbek. Az univerzum látványos. Mégis mi vagyunk neki a legszebbek. Az univerzum hatalmas. Mégis bennünket tett úrrá és királlyá a keze munkái fölött. Az univerzum végtelen. Mégis az ember az, akiről ugye itt azt írja, hogy dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Amen. És akkor ezeket szembeállítjuk, azt mondjuk, hogy Istennek a szeretete milyen hatalmas. És tudod, az alázat szoktam mondani, nem az, hogy porba fetrengünk. Az ember porból lett. Igen, ott feküdt a porba. De ebből föl kellene állnunk, mert Isten életet lehet az orrunkba, és úrrá tett bennünket a kezének minden munkáján. Kicsivel kisebbé tett bennünket, mint amikor ő maga. Megkoronázott bennünket. Amen. Dicsőséggel és tisztességgel. Dicsőség és hála legyen ezért Istennek. Tehát az alázat nem az, hogy jaj nekem, ó, szerencsétlen, porból lettem. Abból. Aztán Isten a maga életét lehelte, és azt mondta, hogy úrrá és királlyá teszlek. Megkoronázlak. Tisztességgel és dicsőséggel. Igaz, hogy ez a teremtés vége láthatatlan és hatalmas. De te vagy az, akit úrrá teszlek. Nem a napot, nem a holdat. Nem bármi mást. Téged, az embert. Amen. És amikor ezt megértjük, az alázat ugye azt mondja, hogy Uram, köszönöm. Tényleg milyen aprócska az ember ebben a hatalmas teremtésben. De köszönöm, hogy te dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztál. Úrrá tettél ebben. Az ember elrontotta, és te mégis küldtél megváltót. És ismét úrrá és királlyá tettél. És Krisztusban ismét felültettél arra a mennyei trónra. És az ember közösség, ami elveszett a Krisztusban, helyreállt. Tudod, ez az alázat. Meglátni ezt, és megköszönni Istennek. Amen. Köszönöm, Uram, amit te tettél értem. Nem a tudatlanság az alázat. Tudni azt, amit ő tett, és azt megköszönni. Amen. Dicsőség Istennek. Lapozzunk el a Péter első levelére, 5. fejezetre. Tehát értjük azt, hogy az alázat kell. Szükségünk van az alázatra, itt fogjuk olvasni mindjárt az 5. fejezet 6-7-es igéjét. Ha jól értjük az igét, és értjük azt, ahogyan Isten viszonyul hozzánk, akkor az az alázat ott kell, hogy legyen. Annak nincs ott a szívében ez az alázat, aki azt gondolja, hogy én. De aki tudja, hogy Isten által vagyunk, akik vagyunk, az azt mondja, hogy ő. Ő az én igazságom. Ő az én megigazultságom. Ő az én pásztorom, ő az én megváltóm. És én ő benne vagyok az, aki vagyok. Az ő kegyelméből, az ő szeretetéből. Az ő jóságából. És köszönöm, Uram, amen. Köszönöm, Jézus, dicsőség Istennek. És ez hozza az alázatot. És ebből fakad a hála. Az a hála, amiről itt beszéltek az igék, hogy szüntelen háládatosak legyünk. Amen. 1 Péter 5-6-7-re megyünk. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket a maga idejében. Amen. És ugye olvastuk a múlt héten is, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rátok. Tehát ez az alázat, ez a hálaadó szívből fakad, és Isten ez mellé oda tud állni. Azt mondja, hogy ez az alázat ott van bennünk, hálás szívűek, alázatosak vagyunk, akkor ő mellénk tud állni, és Istentől jön a felmagasztalás, Istentől jön a győzelem, és az viszont megállíthatatlan. De ehhez kell a hálás szív, és kell az alázatos szív. És Isten azt mondja, én pedig mellé teszem a felmagasztalást. Amen. Kit magasztal fel az Úr? Az alázatost. Az alázatost. Dicsőség Istennek. Meg fogunk nézni egy történetet, most ellapozunk a Bírák könyvére, és még jobban meg fogjátok érteni ezt az egészet. Bírák könyve. Azt se tudom, melyik Bibliából olvassam. Ellapozunk az egyikbe. 7. fejezetére, és el fogjuk olvasni a 9-es igétől. Annyit tudni kell erről a történetről, biztos sokótoknak eszetekbe fog jutni. Nem fogjuk elolvasni az egészet, de így is egy jelentősebb részt el kell olvasni. Ugye tudjátok azt, hogy Izraelt körülvette az ellenség, vagy hát megtámadta, és három különböző nép is. Tehát az ige úgy mondja, hogy megszámlálhatatlan sokasságú volt velük szembe ez a sereg, és Izrael is felállt az ő hadereivel, és Isten azt mondta, hogy nem, túl sokan vagytok. Azt mondta Gedeonnak, hogy 300 embert vigyél magaddal. 300-an menjetek az ellenség ellen. És azt is megmondja ez az igerész, hogy miért. Azt mondja Isten, hogyha mindannyian kivonultok ellenük, és legyőzitek őket, büszkévé fogtok válni, és azt fogjátok hinni, hogy a magatok ereje szerezte a győzelmet. És Isten nem akarta, hogy büszkékké váljanak, mert látod, az alázatost tudja Isten felmagasztalni. Isten akarta, hogy megmaradjanak az alázatban, és a hálaadó szívük megmaradjon, mert akkor továbbra is felmagasztalást tud számukra biztosítani. Ha büszkévé váltok, nem tudlak benneteket utána felmagasztalni. Ezért azt mondta Gedeonnak, hogy küld haza, és 300-an maradjanak veled. Egy több százezres sereggel szemben. Na mit szóltok, milyen arány? Nem rossz, igaz? Így a világi szemmel megkérdeznél ilyen katonai szakembereket, és azt mondanád, hogy na itt van 500 ezer jól felszerelt harcos, itt meg van velük szembe 300. Mit gondolnak, ki lesz a győztes? Igaz? És ilyenkor az adatok elég egyértelműek. Kivéve, ha Isten odaáll az alázatos és hálás szívű mellé, és felmagasztalást ad neki. Vagyis győzelmet. Amen. Tehát a történet így biztos, hogy sokótoknak beugrik, végül is 300 emberrel kell majd, hogy neki menjenek ennek a csatának, és fogjuk olvasni a 9-es igétől. Azt mondja az írás, már meg is van, a midiániák tábora a völgyben feküdt Gedeon tábora alatt. Azon az éjjelen az örökkévaló ismét szólt Gedeonhoz. Kelj fel, Gedeon, és menj az ellenség táborához. Kezedbe adtam őket. Ha félsz megtámadni őket, akkor előbb menj le a szolgáddal, Purával együtt, hallgass meg, miről beszélnek ellenségeid. Akkor majd fölbátorodsz, és megtámadod őket. Gedeon még akkor éjjel lement a szolgájával együtt az ellenséges tábor széléhez. A midjániak, az amálekiek és a többi keleti törzsek tábora úgy terült el a völgyben, mint ahogy a sáskák elborítják a földet. Tehát ez három különböző nép. Mint hogyha három rettenetes nagy probléma is lenne az életedben, úgy képzeld el. Ők is így voltak. Azt mondja, hogy annyi tevéjük volt, mint a tengerparton a homok. Amikor Gedeon a tábor széléig lopózott, hallotta, mint az egyik férfi éppen az álmát mesélte a másiknak. Ezt mondta. Képzeld már, álmomban egy kerék árpa kenyér gurult, kerek árpa kenyér gurult le a dombról Midian táborára, majd felfordította és összedöntötte a sátrainkat. A másik megértette, mit jelent az álom, és ezt mondta. Az árpa kenyér nem más, mint az izraeli Gedeonnak, Joás fiának kardja és serege. Semmi kétség, Isten Gedeon kezébe adta a midjániakat, és mindenki mást is a táborban. Amikor Gedeon meghallotta ezt az álmot és annak magyarázatát, leborult a földre és imádta az örökkévalót. Azután visszament Izrael táborába és felkeltette a katonáit. Ébredjetek, keljetek föl, induljunk, mert az örökkévaló a kezünkbe adta az ellenségeinket. 300 fős seregét három csoportba osztotta, és mindegyiküknek adott a kezébe egy-egy sófárt, egy üres cserépkorsót és egy-egy égő fáklyát. A fáklyákat a korsókba tették, hogy a fényüket ne lehessen látni. Gedeon megparancsolta a katonáinak, figyeljetek, hogy én mit teszek, és ti is ugyanazt tegyétek. Most, amikor odalopózunk az ellenség tábor széléhez, nagyon figyeljetek, és engem utánozzatok. Amikor majd én és a csapatom megfújjuk a kürtöt, ti is fújjatok bele ott, ahol álltok, a tábor körül. Azután kiáltsatok jó hangosan rajta az örökkévalóért és Gedeonért. Gedeon és 100 fős csapata éppen akkor ért az ellenséges tábor széléhez, amikor ott a középső éjjeli őrségváltás történt. Akkor mindegyikük egyszerre belefújt a jobb kezében tartott sófárba, föltöz csapta a cserépkorsót a bal kezével, pedig magasra emelte a fáklyát, és teljes erővel így kiáltott. Támadás az örökkévalóért és Gedeonért! A másik két csapat is ugyanezt tette. Megfújták a sófárokat, összetörték a korsókat, magasra emelték a lobogó fáklyákat, és teljes erővel kiáltották. Támadás az örökkévalóért és Gedeonért! De Gedeon és az emberei meg sem mozdultak, csak körülállták az ellenség táborát, amely viszont rémülten futásnak eredt. Össze-vissza rohangált és ordítozott. Gedeon és 300 katonája mind a maga helyén állt, és mindenki fújta a sófárját. És az örökkévaló pedig összezavarta a tábort, és egymás ellen fordították a fegyvereiket, egymást kezdték leülni, a többi meg elkezdett egymás elől menekülni. Na most a történet, ez nagyon szép történet, és nagyon sok mindent fogunk ebből meglátni. És amit tudni kell, tehát még egyszer mondom, nagyon nagy ellenség volt velük szemben. Több százezer fős az ellenség, ők meg 300-an. És ugye Isten azt mondja neki, hogy ha félsz tőlük, akkor menj a táborukba. Ha félsz tőlük, vidd magaddal a szolgádat is, menj a táborukba, és hallgass meg, hogy ők mit mondanak. Meg kellett valamit hallani a Gedeonnak. Meg kellett neki hallgatnia azt, hogy az ellenség mit gondol. Hogy az ellenség mit mond. Mit mondott az ellenség? Az ellenség azt mondta, hogy Isten Gedeon kezébe adott bennünket. Meg kellett, hogy hallja azt, hogy az ellenség azt mondja önmagáról, hogy mi le vagyunk győzve. Miért fontos ez nekünk? Nekünk is meg kellene hallani, hogy a Jézus Krisztus azt mondja, hogy én legyőztem a világot. Amen. Azt mondta Isten, hogy menj le, hallgass meg, hogy mit mondanak, és ettől erőssé fogsz válni, ettől meg fog erősödni a te kezed. Mikor válunk mi is erősekké? Amikor végre meghalljuk, hogy Jézus azt mondta, hogy én legyőztem a világot. Amen. Ettől erősekké válunk. Amikor meghalljuk, hogy te több, mint győztes vagy a Krisztus által, ettől erőssé válsz. Gedeon mindaddig gyenge volt, amíg nem hallottam meg, hogy az ellenség már le van győzve. Ez viszont bátorrá tette. Visszament a táborba, és rögtön, hé fiúk, ébresztő, megyünk is. Az ellenség már a mi kezünkben van, az ellenség már le van győzve. De ő is megtette a maga részét, ez hozzátartozik. Még valamit tudni kell, ezt a táborban, amikor hallotta, ugye, hogy ez az álom, és milyennek a megfejtése, hogy Gedeon kezébe adta az Úr az egész sereget, akkor Gedeon tett egy nagyon egyszerű dolgot. Meghajtotta magát. Imádta és dicsérte Istent. Mikor meghajtotta magát, ez ugye a tiszteletnek és a hálának és a köszönetnek a kifejezése. Tudta, hogy ő, mint ember, azzal a 300-zal esélytelen a több százezerrel szemben. De Isten azt mondta, hogy én adtam őket a te kezedbe, ők már le vannak győzve, és Gedeon pedig mit tett? Megköszönte és hálát adott Istennek. Amen. Megköszönte és hálát adott Istennek. Ez egy nagyon fontos dolog a győzelemhez. Meghallani, hogy bízzatok, én legyőztem a világot, és azt mondani, hogy köszönöm, Uram, hogy én több, mint győztes vagyok te általad. Hálát adok neked, Uram, mert ezt te végezted el. Te vagy az, aki megfosztottad az ellenséget minden hatalmától és minden fegyverétől. Te vagy az, aki engem pedig felültettél a te trónodra, és adtál nekem hatalmat az ellenség minden ereje felett. Meghajtom magam, Uram, és köszönöm, amit tettél értem. Meghajtom magam, és köszönöm, hogy több, mint győztes vagyok általad. Amen. Hálát adok neked, Uram. Dicsőség Istennek. Így van ez? Amen. Egyértelműen mondja az írás, hogy meghajtotta magát, és Gedeon ezután már bátor volt. Bátor volt, ő is megtette a maga részét, nagyon trükkös haditervet ugye kidolgozott, ez a 300 embert három felé osztotta, és ugye fáklyák, a cserépkorsók, és ugye a cserépkorsókba azért tették a fáklyát, hogy ne vegyék őket időbe észre, csak amikor már odaérnek, és ugye a sófárok a kezükbe, hatalmas fegyverkezés volt ez. Hálaadásból állt, egy fáklyát vittek, cserépkorsót és a sófárt. És aztán körülállták a tábort, és az adott pillanatban ugye mindegyik föltözvágta a korsót, jó nagy zajt csaptak, fújták a sófárt, és világítottak. És képzeld, ezek az összezavarodott emberek mit gondoltak? Ők nem tudták azt, hogy 300 ember áll körülöttük. Ez lehetett volna 300 000 is. Mert a csatát az Úr vívta. Az ige azt mondja, hogy mind ott állt a helyén. Semmi más nem csináltak. Csak fújták a kürtöt, mint amikor te fújod Isten igéjét, hogy Isten az én segítségem. És ha ő velem, kicsoda ellenem. Vele még a kőfalon is átugrok. És ő vele, ő általa vagyok több, mint győztes. Amen. Fújod a te sófárodat, fölemeled a te fáklyádat, világítson Istennek a világossága felettünk, és lobogjon az a győzelmi zászló felettünk. Emlékeztek néhány hete meg ugye a zászlóval, ugyanez, az, hogy mit jelent ez ki magad felett. Magabiztossá vált a Gedeon. Amen. Magabiztossá vált. És mi történt? Győztek. Győztek. Mit kell hallanod, hogy győz? Azt, hogy te vagy a győztes. És mi kell, hogy következzen ezután? Legyél hálás, mert Isten az, aki győztessé tett téged. Dicsőség Istennek. Van itt még valami, van itt egy előkép. Ugye azt mondja itt az írás, hogy egy kenyér gurult oda a táborba, felborította az ellenségnek a sátorát. Hogy is mondja szó szerint az ige? Azt mondja, hogy felborította és összedöntötte a sátrainkat. És ugye azt mondja itt a történet, hogy ez nem más, mint a Gedeon, ez a kenyér. Na most ugye az Ószövetségben nagyon sok minden előkép és a Krisztusra mutat. Ki az a mennyei kenyér, aki felborította az ellenség táborát, teljesen felreállította, megfosztotta a hatalmától és minden fegyverétől. Az a Krisztus. Amen. Ez egy előkép a Krisztusról, aki felreállítja az ellenség táborát, ugye, amikor eljön, és megfosztja minden hatalmától. Amen. Dicsőség Istennek. Amit tudni kell, itt ugye azt mondja, hogy a Gedeon, aki itt a történetben szerepel, de valójában a Krisztusról való előképet látunk. A kenyér, aki a mennyből érkezett. És aki legyőzi a mi ellenségeinket. Amen. Ami nagyon fontos, hogy Gedeon már győztesként ment ebbe a táborba. Emlékeztek, visszaért a táborból, és azt mondta a többieknek, hogy az Úr nekünk adta őket. Tehát őt már hálát adott a győzelemért, és ő már győztesként ment abba a táborba. Ez meg minek az előképe? A gyülekezet a világban már győztesként van jelen. Tudnunk kellene, hogy a Krisztus már fölborította az ellenség sátorát. És mi itt ebben a világban már mint győztesek járkálunk. Amen. Dicsőség Istennek. Azt mondta itt az ige, ugye azt mondja, hogy amikor magyarázták itt az álmot az egyik a másiknak, azt mondja, hogy a másik megértette, mit jelent az álom, ezt mondja a 14-es ige, és ezt mondja, az árpakenyér nem más, mint az izraeli Gedeon. Ugye, de ő egy előkép. Tehát a Krisztus a mennyei kenyér. És azt mondja, hogy a Gedeon Joás fiának a kardja és serege. A Krisztus a mennyei kenyér, Krisztusnak a serege ki? A gyülekezet, az újjászülöttek serege, az újonnan születteknek a serege, és az ő kardja, az ő igéje, az ő beszédje, a szellemnek a kardja. Amen. És Gedeon így ment be a táborba, hogy az már le van győzve, és a győztes én vagyok. A gyülekezet a világban már győztesnek van kijelentve. Sok helyről megnéztük ezt már sok történetből, de ez is egy tökéletes előkép itt erről, hogy a Krisztus fölforgatja az ellenség táborát, lefegyverzi, megfossza hatalmától, és a gyülekezet, az ő serege, az ő kardjával, az ő igéivel győztesként él ebben a világban. Amen. Meg kell ezt hallanunk? Meg kell ezt hallanunk. Dicsőség Istennek. Meg kell, hogy halljuk. Gedeon, egy egyszerű kicsi ember, egy 300 fős sereggel, és a megváltó Jézus Krisztus itt van ebben az igerészben, és az ő gyülekezete, aki győztesként jár ebben a világban. Aki már győztes az ellenség minden ereje felett. Jézus Krisztus mit mondott ímé? Adok néktek hatalmat az ellenség minden ereje felett. Amen. Itt megtalálod már ebben a történetben a Krisztust és a győztes gyülekezetet. Amen. És azt mondja itt még az ige, hogy mindent úgy cselekedjetek, ahogy én cselekszem. Ha a kenyér, ugye a Gedeon Krisztusnak az előképe, ugye a kenyér a Krisztus. Mindent úgy kell cselekednünk, hogy a Krisztus. Krisztus megbocsájtó volt. Amen. Jézus azt mondta, hogy ha rosszat tesznek veled, akkor dobjál vissza egy követ. Nem. Kenyeret. Olyanokká kell legyünk, mint a Krisztus. Ha az ő diadalmenetében járok, olyanná kell lennem, mint ő. Jézus alázatos volt. Jézus hálás volt, ami megnézzük, hogy hány helyen hálát adott az atyának. Isten volt, aki emberré lett. Isten fia volt, és hálával állt mindig az atya előtt is, tisztelettel és teljes alázattal. Amen. És olyanokká kell lenni, nekünk is úgy kell cselekedni, ahogyan ő cselekedett. És mindamellett járni ebben a hitben, az isteni fajta hitben, és a hálaadásban. Amen. Dicsőség Istennek. Mindig megkérdezhetnénk magunktól azt, hogy mit tenne most Jézus? Valaki rosszul bánik veled, és van többféle lehetőség, hogy mit tegyél. Kérdezd meg magadtól, mit tenne most Jézus? Mert én úgy akarok cselekedni, ahogyan ő. Amen. Ha van rá lehetőséged is, hogy visszafizess, mit tenne most Jézus? Olyanokká kell legyünk. Alázatos volt, és hálával állt az atya előtt. Amen. De amit leginkább ebből a részből figyelj meg, a világba a gyülekezet, mint győztes kell, hogy álljon. A maga helyén Isten igéjét fölemelve. Amen. Gedeon meg tudta hallani, hogy az ellenség legyőzetet nekünk is meg kell tudni hallani. Gedeon nem volt újjászületve, és nem volt benne Isten szelleme. Nekünk mennyivel inkább meg kell hallani, hogy a világ le van győzve. És én ezért vagyok kijelentve győztesnek. A Krisztus által. Minden gyengeség felett. Minden erőtlenség felett. Minden hit próba felett. Minden felett győztesnek vagyok kijelentve. És mégis gyengének érzem magam. Meddig? gyenge volt a Gedeon, és azt mondta az Úr, hallgasd meg, és ettől megerősödsz. Hallgasd meg, hogy te vagy győztesnek kijelentve. Amen. Hűha. Van még idő. Egyébként nagyon hasonló történet a 2 királyok 20. fejezetében, amikor Jósafát király hasonló helyzetbe került, szintén három különböző nép vette őket körül. Biztos emlékeztek a történetre, nem lapozzunk el most oda is. És azt mondja az írás, hogy először is megalázták magukat, és mindannyian összegyülekeztek, és Isten előtt megálltak, hogy Uram, mi tehetetlenek vagyunk ilyen nagy ellenséggel szemben, gyengék vagyunk és tehetetlenek. És egyszerűen odaálltak Isten elé, hálaadással, dicsérve őt, és őrá néztek a szemeik. És emlékeztek, Isten azt mondta, hogy ne aggódjatok, én harcolok helyettetek. Ti csak vonuljatok ki másnap, és másnap ugye ki is vonultak. És mit is tettek? Elkezdték dicsérni Istent, mert az Úr jó és örökkévaló az ő hűsége. Amen. Elkezdtek hálát adni Istennek. És az ellenség ugyanígy egymással szembefordult, és igazán gondoskodtak arról, hogy Izraelnek semmit nem kellett tenni, egyszerűen győztes volt az Isten által. Amen. Hálaadás és dicséret. Megalázták magukat Isten előtt, és áldották őt, és hálaadásban voltak, és dicsérték őt. Lehet, hogy nagyon nehéz helyzetben vagy, három ellenséged van. Se baj, állj meg Isten előtt, és kezdj el hálát adni neki. Az ő kegyelméért, a győzelemért, amire ő elhívott téged a Krisztusban. Kezdj el hálát adni neki. Kezdj el közben másokra figyelni, tegyél jót az emberekkel. Imádkozz másokért. És dicsérd Istent, és adj hálát. És a te ellenségeid egy úton jönnek ki ellened, és hány úton futnak el? Hét. Hét. Dicsőség Istennek. Hét úton. Miért néztük meg ezt a két történetet? Mert ugyanaz volt a kulcs. És nagyon sok ilyet találsz az igében. Hálaadás. Adjatok hálát az Úrnak. A hálaadás meg tudja érinteni Istennek a szívét. A hálaadás az mindig meg tudja őt ragadni. Amen. A hálaadás is az alázatos szív. Lapozzunk csak el a János evangéliumára. Nézzünk az Úr Jézus Krisztusra. Megnéztük az előképet, megnézzük a Jézus Krisztust is. Amen. Milyen szép ez a történet Gedeonról, amikor olvastam, és akkor ott láttam azt a kenyeret, hogy ő a Jézus Krisztus. A Jézus Krisztus, aki felforgatta az ellenség táborát, és győztessé tette őket. És annyira megörültem, hogy ott mi már ki vagyunk jelentve. Annyira megörültem neki, hogy ó, Uram, itt Gedeonnál ki van jelentve, hogy én győztes vagyok te általad. Hogy a gyülekezet győztes te általad. És ez milyen csodálatos. Több ezer éve Isten kijelentette. És ha megértjük Isten igéjét, és ezt szívünkbe építjük, akkor nem lehet, hogy ugyanolyan legyen az életünk, mint ha nem lennénk keresztények, mint a Krisztus nélkül valók lennénk. Kell, hogy legyen különbség. Igaz? Amen. Kell, hogy legyen különbség. János evangélium 10. fejezetére közben állapoztunk, 11-re, 41-42. Csak megnézzünk egy-két igelyet, hogy lássuk az Úr Jézus Krisztus miket tett. Ugye azt mondja, hogy amikor a Lázárt feltámasztja, elvették azért a követ onnan, ahol az elhunyt feküdt vala, Jézus pedig felemeli szemét az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Amen. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokasságért mondom, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Amen. Mit mond az ige, hogy Atyám? Azt mondja az Úr Jézus, hogy Atyám. Ezzel kezdte, hogy hálát adok néked. Ezzel kezdte. Ez volt a legelső. Hálát adok neked. Menjünk el a Máté evangéliumára. És azt mondja, 15.36. Máté 15.36. Ugye, amikor megvendégelte a sok embert, és vevén a hét kenyeret és a halakat, és hálákat adván, megtöri és adá ő tanítványainak, a tanítványok pedig a sokasságnak. Mit tett az Úr Jézus Krisztus legelőször? Vette a kenyereket. És még őt bármit tett volna. meg mielőtt egy falatot odaadtak volna belőle, először is hálát adott. Aztán törte meg. És tudjátok jól, hogy nem fogyott el. Mindenkinek jutott belőle, sőt több maradt, mint amennyi volt kezdetkor. Amen. Máté 14:19, ha már itt vagyunk. És amikor megparancsolá sokasságnak, hogy üljenek le a fűre, ugye ismét, amikor megetette a sokasságot, vevé az öt kenyeret, a két halat, és szemeit az égre emelvén hálákat ada, és megszegvén a kenyereket adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokasságnak. Miért fontos ez? Hálaadás az megnyitotta a mennynek az ajtaját. Amen. Élet áradt ki. A halott Lázár feltámadt. Jézus először hálát adott, és áldás áradt ki, és a kenyerek megszaporodtak. Élet áradt ki, és a halott feltámadt. És hogyan lépett oda? Hogyan nyílt meg az ajtó? Hálát adok neked, atyám. És kinyílt a menny ajtaja. És amire szükség volt, az jött. A halott Lázárba élet, a kenyerek megsokasodtak, áldás, gyarapodás, szabadulás, amire szükség volt. Hálát adott. Hálát adok neked, atyám. Látjátok, milyen fontos az első három ige, ahol azt olvastuk, hogy mindenkor hálát adjatok az atyának. Amen. A hála megnyitja, a hálás szív meg tudja érinteni Istent. Amen. Jött hozzám ezzel kapcsolatban, hát elég sok gondolat volt itt már, annyi minden. Ugye amikor az imáról is, hogy hogyan imádkozzunk jól, és szóltam erről is már nagyon sokszor, de itt a hálaadás kapcsán is jött hozzám egy-két gondolat, hogy a hálával teljes egyszerű szavak. Ezekben a szavakban, ha a hálával teljesek a te szavaid, amikor imádkozol, nagyobb erő van bennük, mint lehet, hogy egy nagyon szépen összeszedett, gyönyörű, ilyen megfogalmazott imádságban, ami hála nélkül való. Nagyobb erő lesz benne. Lehet egyszerű szavaiddal mondod el, de hálával teljes vagy. Abban erő lesz. Az meg fogja ragadni Istennek a köntösét. És az le fogja hozni azt, amire szükséged van. Félre ne értsd, a dolgaid nem onnan jönnek. Volt erről bennem tegnap este egy kép, hogy ilyenkor, hogy azt képzelnék, hogy hálával imádkozom, atyám, köszönöm, hogy küldted nekem az új biciklit, mert a régit ellopták, de megáldom a tolvajt is, atyám. Szóval tényleg ilyen hálás szívű vagy, tele vagy hálával, és ezt ne úgy képzeld el, hogy reggel kilépsz az ajtón, és fönn az eperfán egy bicikli. Hó, megérkezett a mennyből, csak rossz helyre dobták. Hogy szedjem le onnan? Ezek a dolgok itt vannak a földön. Amen. Minden itt van a földön, minden a miénk már. A hálás szív, a hit megmozdítja ezeket a dolgokat. Ajtók nyílnak meg. Amen. Megsokasodik a kenyered. Lehet, hogy szűkösen voltak a dolgaid, és Isten meg tudja azokat sokasítani. Lehet, hogy dolgok halottak voltak az életedben, és Istentől élet árad ki azokba, és megújulnak, és megelevenednek. Amen. Dicsőség Istennek. Nagyon jó, amikor ezt megértjük, hogy a hála mennyire fontos a hitünk mellett. Amen. Dicsőség Istennek. Emlékeztek, amikor az 1 Korintus 10:13-ban múlt héten elolvastunk, most nem lapozunk oda, ugye, hogy a megpróbáltatásnak a kellős közepén fog Isten kimenekedést adni. Hogyan? Ez a hálás szív. Amikor a hitem nem rendül meg, teljesül benne is, ugye azt mondta, hogy bármilyen helyzetben vagytok, hálákat adjatok. Tehát egy ilyen hit próbának a teljes kellős közepén, amikor amúgy semmi nem nagyon jó esik neked, és mégis képes vagy a hálaadásra, mert tudod, hogy Isten az, aki ajtót nyit neked. És megnyílik az az ajtó. Amen. Mennyire fontos ez? Megnézzünk még néhány igét. A Zsoltárok könyvére állapozunk, az 50-es Zsoltára. Csak néhány igét most azért megnézzünk, hogy meglássátok, hogy mennyi mindent ír erről az ige. Tegnap átnéztem vagy 100 igét a hálaadásról. Egész nap nem tudtam eltávolodni a hálaadásról. Mindig ott voltam a hálaadás körül. Aztán este gondolkodtam, hogy Uram, és miről kell majd prédikálni? És reggel nem maradt a hálaadásból még egy 20-30 ige. Nem jött helyette más, mert nagyon fontos. Nagyon jó erről szólni, nagyon jó ezt megérteni, és nagyon nagy segítség és nagyon nagy áldás lehet a számunkra. Zsoltárok könyve, 50-es Zsoltár, 23-as igéje. Azt mondja, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek üdvösségét. Amen. Ugye az üdvösség nem csak azt jelenti, hogy megmenekültünk a pokoltól, és a mennybe jutunk, hanem az üdvösség az egy ilyen teljes csomag, úgy is prédikálják ezt sokan, ebben benne van az egészség, benne van a szabadulás, benne van az, hogy éppé tesz. Amen. Éppé tesz. Helyreállít. És mit mond, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem is, aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az Istennek üdvösségét. Tehát azoknak az életében ez egyszerűen be tud törni. Amen. Aki hálával áldozik. Ez nehéz? Nem. Nem. Dicsőség Istennek. Jónás. Na, Jónás meg még délelőtt jutott az eszembe. Ellapozzunk akkor a Jónáshoz is. És azt mondja, a második fejezet 6-os igéjétől, a hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Biztos ilyen vicces helyzet volt ez, ugye? Amikor úgy érzed, hogy a hegyek alapjáig süllyedtél, és hogy bezárult fölötted már a föld is. Ez már reménytelen, esélytelen. Ez már kész, ennek a helyzetnek vége. Kb. Így érezhette magát. És azt mondja tovább, hogy mindazáltal kiemelted életemet a múlásból, ó Uram Istenem. Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, tehát úgy el volt ebbe a helyzetbe, és azt mondta, hogy na, ez a vég. Kész, ez már olyan, mintha a föld alatt lennék, mintha már a koporsomban lennék, mintha már meg is haltam, innen már nincsen tovább. És azt mondja, hogy mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról. Valahogy úgy végre kikeveredett ebből, hogy hát ennél ebből most már nincsen kiút. Valahogy ebből kizökkent, és azt mondja, eszébe jutott az Úr. Milyen jó ez, ugye? Milyen jó, hogy végre eszébe jutott. Megemlékezem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem hozzád a te szentséged templomába. Aki hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. De én háladó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, az Úré a szabadítás. És mi történt? És szól az Úr a halnak, és kivetti Jónást a szárazra. Amen. Akkor olyan nagyon nehéz helyzetben vagy, hogy már semmi kilátás nincs, különben meg azt mondod, hogy ráadásul is elegem is van az egész, és nem is próbálkozom tovább. Tiszta kudarc vagyok. Nem kellene, hogy így beszéljünk, de nézd meg, van, amikor idáig jut az ember, ez a szegény Jónás, ez pont idáig jutott. Aztán valahogy kizökkent ebből, és azt mondja, hogy eszembe jutott az Úr, megemlékeztem róla. És megváltoztatta a helyzetet. Hálaadással áldozott az Úr előtt. Ez a cethal meg mit csinált? Part közelbe úszott, és kiköpte a Jónást, és szabadulás lett belőle. Amen. Most sokan megkérdezhetik, hogy és akkor most tényleg megette a Jónást a cethal? Hát, Isten igéje ezt mondja, de nem föltétlenül egy cethalra gondolja te életedben. Lehet, hogy nem sok cethallal fogsz találkozni mostanában, de gondolj arra, hogy a legmélyebb sötétség és a legnehezebb helyzet is, bármilyen legyen az, ha te hálaadással állsz az Úr előtt, a kellős közepén fog neked utat nyitni. Mert Isten azt mondja, hogy az alázatost, a hálást felmagasztalom és győzelmet adok neki. És a győzelmet már megadta a Krisztusban, de nekünk is el kell végezni a mi részünket. Igenis, hitben kell járnunk, és hálásnak kell lennünk. Amen. Gedeon is elvégezte az ő részét, nagy csörömpölést csapott. Hát az ő része meg ez volt. De már győztesként ment oda. És te is győztesként állj meg. Amen. Dicsőség Istennek. Ézsaiás 51.3, ismét egy ige a gyülekezetről. Ézsaiás 51.3. Mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden. Lehet, hogy romok voltak az életünkben, romos dolgok, talán még most is vannak ott belőle maradványok, talán vannak még elkeseredések, vannak még nyomai a romos életnek. Azt mondja az írás, hogy az Úr megvigasztalja, és pusztáját olyanná teszi, mint az éden. Az éden az virágzó, az élettel teljes, az gyümölcsöző, az hibátlan és tökéletes. Az éden az még bizony olyan volt. Amen. És kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje. Mint az Úrnak kertje. Lehet, hogy romos, lehet, hogy kietlen. Egy szóval mindenféle baj van vele. De milyenné lesz, mint az éden, milyen lesz a puszta, mint az Úrnak kertje. Hidd el, hogy az élettel teljes. Amen. És vigasság, ja, egy szót kihagytunk, pedig fontos. Öröm és vigasság találtatik abban. Hálaadás és dicséret szava. Mi kell, hogy találtasson ebben az életünkben? Öröm, hálaadás és dicséret szava. És a kietlen olyan lesz, mint Isten kertje, a puszta romos olyan lesz, mint az éden. Mit kell tenni? Öröm, hálaadás, dicséret szava. Amen. Dicsőség Istennek. Nem sok mindent fűzök ezekhez, azért mondtam, megnézzük néhány igét, és nem kell, hogy hozzátegyek bármit is. Látsz egy helyzetet, látsz egy nehéz helyzetet, látsz egy gödröt, látsz egy kietlent, egy pusztát, egy romot. És felhangzik az igazi szívből fakadó hálaadás, és Isten életet küld oda, szabadulást, gyógyulást, épülést, megoldást, győzelmet. Amen. Dicsőség az Úrnak. 1 Timóteus 2.1. Azt mondja az 1 Timóteus 2.1. Ismeritek jól az igét, buzdítalak azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. Amen. A hálaadás is ott van. Nem elég csak az imádság, a könyörgés. Az csak a fele lesz. Hálaadások. Amen. Ez a dolgunk. Imádság, hálaadás. Másokért, az önmagad életében. Filippi 4.6. Nagyon jól tudjátok, hogy mit mond az írás. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal. Hogyan tárjátok fel a kéréseiteket Isten elé? Jaj, jaj, Istenem, akkora a baj. Nem, így a tűzoltókat szokták hívni, a nem keresztények. Nekünk mit kell tennünk? Hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Amen. Ezt mondja az írás. Kolosse 2.7. Azért mondtam, már mindenhova oda se lapozok, mert akkor nem fogunk végigérni, de meglátjátok, hogy mennyi ige szól nekünk erről. Kolosse 2.7. Nézzük csak. Gyökerezzetek meg, és épüljetek tovább ő benne, erősödjetek meg a hitben, amiképpen arról tanítást kaptatok. Ugye Krisztusban vagyunk, megerősödünk, erősödünk, és gyökerezünk. Amen. De ezzel nincsen vége. Azt mondja, hogy amiképpen arról tanítást kaptatok, a hálaadástok pedig bőséges legyen. Amen. Bőséges. Dicsőség az Úrnak. 4. fejezet ugyanitt, Kolossai levél 2. ige mit mond? Az imádságban álhatatosak legyetek. Tehát imádkozzunk, kitartóak, és az Úr előtt vagyunk, és nem változtatjuk meg, és Uram, ezt tőled kértem, és te megadtad, és te hűséges vagy. Imádságban álhatatosak legyetek, és nincs vége az igének. Vigyázván abban, hálaadással. Amen. Hallottatok már ilyen sok igét eddig a hálaadásról? Pedig nem is hoztam el mindet. Csak valamennyit. Mert akkor estig itt ülnénk. Amennyiből kapsz egy nagyon jó alapot, hogy meglásd, hogy micsoda erő van abban, és micsoda módon meg tud mozdulni Isten, ahol az alázat és a hálaadás a hittel együtt megjelent. Dicsőség Istennek. És most egy kis figyelmeztetés is jön, nem nekünk, de azért nem árt erről tudni. 2 Timóteus 3. fejezet. Csak hogy nézd meg, hogy a világ milyen, és hogy ne essünk ebbe a hibába bele. 2 Timóteus 3. fejezet 1. igéjétől. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárogók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jót nem kedvelők. Az utolsó időkről beszél, hogy az emberek milyeneké válnak, engedetlenek, káromkodók, kérkedők, pénzsóvárok, szeretetlenek, és itt van az is, hogy háládatlanok. Tehát ez abszolút, mi ne legyünk olyanok, mint a világ, ami el van sötétülve, mint a világ, ami tele van azzal, hogy csak a pénz és csak én, és engedetlen, és átgázol mindenen. És őrájuk jellemző az, hogy háládatlanok. Mi nem lehetünk ilyenek. Fontos, hogy mi ne olyanok legyünk, mint a világ. Persze. Én nem akarok olyan lenni, mint a világ. Én olyan akarok lenni, mint a Krisztus. Ha a világ háládatlan is, és szeretetlen is, és engedetlen is, én olyan akarok lenni, mint a Krisztus, engedelmes, alázatos és hálás. És a szeretetben járni. Amen. Dicsőség Istennek. Ide azért lapoztam, hogy látjátok, az ige azt mondja, hogy ilyen a világ. Egyértelmű, hogy mi ne legyünk ilyenek. Hanem milyenek legyünk. Zsidó levél 12. fejezet, már csak ez az egy. Többi százat elhagytesszük a jövő hétre. Zsidó levél 12. fejezet, 28-as igéje mit mond? Tehát mi nem a világgal futunk, a mi igénk ez. 12-28-at mondtam. És biztos, hogy azt is akartam, igen. Igen, azt akartam. Mivel ránéztem a 13-15-re, és az is jó. Szóval azt mondja a 12-28, mivel tehát rendíthetetlen országot nyertünk, amen, legyünk hálásak, és ezzel szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. Amen. Amikor ez bejut a szívünkbe, hogy mi az, amit mi kaptunk, egy rendíthetetlen országunk van, az Isten kezéből senki ki nem vett bennünket, és ő a mi győzelmünk, ő a mi forrásunk, akkor azt mondja az ige, hogy amikor ezt megértjük, egy ilyen országot örököltünk, akkor legyünk hálásak, és ezzel szolgáljunk az Istennek. Legyünk hálásak. És megértettük, igaz, hogy mit kaptunk Istentől. Megértettük, hogy mit kaptunk Krisztusban. Megértettük, hogy kik vagyunk ő benne, ő általa. Ezért hálával kell, hogy szolgáljunk Istennek tetsző módon. Hálával. Amen. Dicsőség legyen az Úrnak. Én azt mondom, hogy gondolkodjunk el majd ezeken az igéken. Jó ezeket átgondolni, és ez nagyon nagy áldást tud hozni mindannyiunknak az életébe. Dicsőség az Úrnak. Amen.